Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai aktuális című műsorunkban Szent Hedvig életéről szóló összeállítás következik, melyet Zsijen Gábor készített. Fogadják nagy szeretettel!
Üdvözlöm Önöket! Zsille Gábor költő, műfordító vagyok. A történelmi lengyel-magyar barátság közös múltunk egyik legbecsesebb alakja Szent Hedvig. Mivel ez nem egy tudományos szakdolgozat, hanem egy jólesően kötetlen előadás, nem törekszem a teljességre, és egyszerűen csak felvillantok néhány érdekességet. Nagy Lajos 1382. szeptemberében bekövetkezett halálakor a lengyel főrendek úgy döntöttek, bármennyire is szép volt és jó, a maguk részéről mégsem kívánják tovább fenntartani a magyarokkal a personáluniót, vagyis ne az új magyar király kerüljön automatikusan a lengyel trónra, inkább választanak maguknak egy saját uralkodót. Ennek szellemében azt követelték a magyaroktól, hogy Nagy Lajos lányát, az 1374-ben született, vagyis akkortájt mindössze 8 éves Hedviget küldjék Lengyelországba. Óhajukat az is alátámasztotta, hogy Hedvig mindkét nagyanyja lengyel volt. Apai részről Könyéknyi Erzsébet, ami Károly Róbert királyunk felesége, anyai részről pedig a Bosnyák Bán felesége, aki a keresztségben szintén az Erzsébet nevet kapta. Egy szóval Hedvig tökéletesen alkalmas volt az ősi lengyel hagyományok fenntartására. A küldjék, ne küldjék, mégis küldjék jellegű húzavona 2 teljes évig tartott. Az időközben 10 évessé cseperedett Hedvig csak 1384 késő tavaszán kelhetett útra Budáról, hogy elfoglalja a neki ítélt krakói trónt. Vác felé tartva, majd a Tátrán átkelve, ez a kedélyes kalandtúra 2 teljes hétig tartott. A feljegyzések szerint, amerre csak elhaladt, hatalmas csődület támadta köszöntésére, és mindenki szerfelett elámult a lenyűgöző szépségén. Annyi bizonyos, hogy Hedvig eszes, művelt lány volt. 5 éves koráig a bécsi udvarban nevelkedett, majd Budára került, ahol megtanult írni és olvasni, buzgó vallásosságának pedig hamar híre ment. A kegyes legendák azt is tudni vélik, hogy útja során egy-egy különösen szép pihenőhelyre érkezve Hedvig engedélyt adott az őt kísérő katonák és kézművesek egy csoportjának, hogy ott maradjanak, és letelepedve várost alapítsanak. Így jött létre lengyel területen a Gorlice közelében fekvő Biecs városka, amelyet mindmáig Kis Krakó néven emlegetnek, s amelynek főutcája most is a Magyar út, vagyis Ulica Wengerska nevet viseli. Egy másik település, a Krakótól 20 kilométerre délre fekvő Svjontnyiki Górne pedig úgy keletkezett, hogy a Hedvig kíséretében lévő kovácsok kértek és kaptak engedélyt a maradásra. Legalábbis a helybéli lakosok napjainkban is konokul ezt vallják, és fölöttébb büszkék arra, hogy őseik révén magyar vér folyik az ereikben, dacára annak, hogy családnevük alapján semmiféle magyar eredet nem gyanítható, és természetesen egyetlen szót sem beszélnek magyarul. Mi alatt Hedvig egy pompás paripa nyergében zötykölődött, egyes lengyel főurak sehogyan sem fértek a bőrükbe, és mindenféle komisságokon törték a fejüket. Az egész szervezkedés mögött a férfi ágon Nagy Kázmérral kihalt Piásztház oldalági leszármazottai álltak. Például harmadik Zsemovit mazóviai herceg arra készült, hogy szegény Hedviget megelőzve elfoglalja a trónt. Egy Bodzanta nevű érsek Gnyeznóban, a lengyel állam legősibb székhelyén egyenesen azt fontolgatta, hogy elraboltatja az érkező magyar királylányt. Bodzanta atya később szerencsére felhagyott Galát tervével, ünnepélyesen bocsánatot kért Hedvigtől, sőt, örök hűséget esküdött neki. S mivel így minden akadály elhárult az útból, 1384. októberének közepén a krakói vár, vagyis a Wawel székesegyházában Hedviget lengyel királlyá koronázták. Hedvig tehát alig 10 évesen átkelt a Tátrán, és Krakkóban találta magát, ahol 1384. októberének derekán Lengyelország uralkodójává koronázták. Bármennyire is eszes, vallásos és szép volt, zsenge korára tekintettel mégsem kormányozhatott egyedül, mindenféle bölcs tanácsadók sugdostak neki. A lengyel főurak hamarosan arra a véleményre jutottak, hogy a gyermek királynő mellé éppenséggel nem ártana egy jó kiállású, kellően szőrös ábrázatú király. Merész diplomáciai tervet szőttek, meghívták a trónra a litvánok ifjú fejedelmét, bizonyos Jagellót. A herceget nem kellett hosszan kérlelni, 1385 legelején elküldte néhány bizalmas emberét Krakkóba, hogy kérjék meg számára Hedvig kezét. A kislány kellően megszeppent, és az egész díszes küldöttséget azonnal tovább szalajtotta Budára, az édesanyjához, Erzsébet özvegy magyar királynéhoz. Ő pedig tétovázás nélkül kimondta a boldogító igent. Egyébként nem volt ez olyan sima ügy, Erzsébet akár nemet is mondhatott volna, tudnélik, más kérő is mocorgott a láthatáron. Habsburg Vilmos határozott hajlandóságot mutatott Hedvig keze és a lengyel trón iránt, olyannyira, hogy édesapja, harmadik Lipót már Hedvig születésekor megkérte számára a csecsemő kezét. Felvirradt a nagy nap, pontosan Hedvig 12. születésnapján, 1386. február 18-án a Wawel székesegyházában megtartották Hedvig és Jagelló fejedelem esküvőjét. Az időpont korán sem véletlen, a középkori egyházjog szerint a házasság elhálásának alsó korhatára lányok esetében 12, fiúknál 14 év. Az őszinte vallásosságáról messze földön ismert Hedvig szigorú feltételt szabott a házasságkötéshez. Jagellónak meg kellett keresztelkednie. Őkelme ugyanis mindaddig becsületes pogány volt, akárcsak az egész litván nép, Európa lakói közül a litvánok tértek meg utolsóként Krisztus hitére. Jagelló tehát részesült a keresztség szentségében, keresztapja Opuliai László herceg után a László nevet kapta, védőszentjének pedig a mi árpádházi Szent László királyunkat választotta. A kor törvényének megfelelően, akié a föld, azé a vallás, a litván nép követte uralkodóját az új vallásba. S mivel ez kimondottan Hedvig kívánságára történt, a hivatalos megfogalmazás szerint ő a magyar királylány, a litván nép apostola. Litvániában jelenleg is az ország védőszentjeként tisztelik. Szent Hedvig, lengyelül Jadviga, a lengyelek számára a magyar országimázs megtestesítője. Hiszen a 39 milliós baráti országban minden épelméjű ember tudja, hogy Hedvig magyar volt. Olyannyira, hogy édesapját, Nagy Lajos királyt nem a nagy, hanem a magyar előnévvel emlegetik, Ludwig Wengerski Magyar Lajos néven szerepel az ottani történelemkönyvekben. Férje oldalán Hedvig jótékonyan kivonhatta magát az uralkodás mindennapos ügyeiből, és a szemlélődő, kegyes életnek szentelte magát. Ránk maradt különféle személyes tárgyain, vagy csupán az udvartartásához köthető holmikon az MM rövidítés látható. E jelképet a művészettörténészek kétféleképpen magyarázzák. Egyesek szerint az egyház kedvelt figyelmeztetésének, a latin memento mori, emlékezz a halálra felszólítás rövidítéséről van szó. Mások szerint e két M betű inkább az evangéliumi Mária és Márta nevére utal. Az ismert példabeszéd szerint ugyebár Jézus két ifjú nő Mária és Márta házában vendégeskedett. Ám míg Mária figyelmes tanítványként Jézus lábánál ült, a mester szavait hallgatva, addig Márta ide-oda futkosott a házban, a különféle háziasszonyi teendőkkel foglalkozva. Vagyis Mária a szemlélődő imádság, Márta pedig a szorgos kétkezi munka megtestesítője. E felosztás rendkívül közeli rokona, a bencés rend ősi jelmondata, ora et labora, imádkozz és dolgozz. A krónikák egybehangzóan tanúsítják, hogy Hedvig nagyon-nagyon elmélyült lelki életet élt. Órákon keresztül imádkozott a templom csöndjében, legszívesebben egy gyönyörűséges, fekete korpuszú feszület előtt térdelt hosszan. E feszület jelenleg is látható a krakói Wawel székesegyházának bal hátsó sarkában, a sekrestje bejáratától jobbra, védőháló mögött. Alatta, a mellékoltár lábánál Hedvig csonterekjéjét őrzik egy míves ládikában, tetején piros-fehér-zöld kokárdával. Az ébenfekete korpuszhoz egy csodatétel is kötődik, őseink hagyománya szerint a megfeszített szobra beszélt az ott imádkozó Hedvighez. Hogy pontosan mit mondott a magyar leánynak, sajnos nem tudható. Minden esetre hisszük, hogy valami hátborzongatóan titokzatos történt ott a csöndben. A Wawel székesegyházában más, szintén Hedvighez kötődő tárgyakat is látunk. A szentély jobb oldalán egy vitrínben helyezték el uralkodói jelképeit, a jogart és az országalmát. Ezeknek is megvan a maguk története. A feljegyzések szerint Hedvig a nemesfém koronázási ékszerek helyett fából faragtatott magának újakat, mondván, Isten egyszerű szolgálójaként méltatlan rá, hogy aranyat markolásszon. Kell-e hangsúlyoznunk, ez példátlan cselekedet volt részéről. A középkor végéig minden uralkodó abban a szilárd meggyőződésben élt, hogy ő isteni méltóságú személy, hatalmát egyenesen az égből kapta, és minden létező földi pompára jogosult. S akkor hoppá, felbukkan Budáról egy 10 éves királylány, és parancsba adja, hogy vigyék a csudába a csillogó aranyat ezüstöt, hozzanak inkább közönséges fát. Az arany országalmát és jogart Hedvig később beolvasztatta, hogy pénzt veressen belőlük a Jagelló Egyetem fenntartására. Halálát követően a két fa ékszer feleslegessé vált, hiszen az utódok visszatértek a jól bevált aranyhoz. Mi történjék-e tárgyakkal, tanakodtak a kincstári intézők. Az új király nem használja őket. Elégetni kegyelet sértő volna, hiszen mégis a szentség hírében meghalt Hedvig tenyerében nyugodtak. Ezért végül úgy döntöttek, a Wawel kriptájának egyik falfülkéjében helyezik el őket. Ahogy az már lenni szokott, a falfülke pontos helye néhány nemzedék alatt feledésbe merült. A későbbi századok felvilágosult tudósai az egész történetet jámbor mesének tartották, egészen a 20. század közepéig, amikor egy felújítás során a fából faragott jogar és országalma épségben előkerült a falból. Ráadásul a fél ezer évig tartó levegőtlen elzártság következtében egy patinás, nemesfémre emlékeztető bevonatot kaptak. Előbb-utóbb csak nem minden legendáról kiderül, hogy igaz. A főtértől néhány száz méterre a Kármeliták utcájának elején áll a Kármelita szerzetesrend napjainkban is működő temploma, melyet Hedvig és Jagelló László együtt alapítottak. A hagyomány szerint Hedvig egy szép, enyhe napon lesétált a Wawel dombjáról, hogy megtekintse az építkezést. Beszélgetésbe elegyedett a munkásokkal, és egyikük elpanaszolta, hogy a felesége borzasztó beteg, de nincs pénzük orvosságra. Hedvig szó nélkül lehúzta az ujjáról a gyűrűjét, átnyújtotta a munkásnak, majd elköszönt, és visszaindult a királyi várba. Az építők csak akkor vették észre, hogy lábfeje csodás módon nyomot hagyott a grániton, ahol állt. A sziklatömböt illő tisztelettel kiemelték a talajból, és sarokkővé faragva beépítették a falba. E beleégett, megfeketedett női cipőnyom ma is megtekinthető a Kármeliták utcáján magasló templom falán, fölötte bevésés hirdeti, Hedvig királyné talpa. 1397-ben az akkor 23 esztendős Hedvig követeket menesztett Rómába, hogy pápai engedélyt szerezzen egy krakói teológiai kar létesítéséhez. A Nápolyban született olasz egyházfő, 9. Bonifác éppen kegyes hangulatban volt, és nagyot bólintott. Így hát a lengyel királyi városban megindulhatott a teológiai oktatás, eleinte a ferences noviciátus falai között, majd a Nagy Kázmér király által 1364-ben alapított akadémián is. Klasszikus középkori értelemben kizárólag azt az intézményt tekintették egyetemnek, amelyen teológiai oktatás is folyt. Ennek hiányában csak akadémiáról beszéltek. Vagyis az történt, hogy Hedvignek köszönhetően a krakói akadémia átminősült egyetemmé. Ez az akadémia vagy egyetem különbségtétel az 1945 utáni ateista szellemű magyar oktatásból eltűnt. A középiskolában nekem is azt tanították, hogy Nagy Lajos királyunk 1367-ben Pécsett megalapította az első magyar egyetemet. Ám mivel Pécsett nem működött akkoriban teológiai fakultás, ezért Nagy Lajos nem egyetemet, hanem akadémiát alapított. Egy szó mint száz, Krakóban a pápai áldásnak köszönhetően megszületett a tudomány szentélye, amely a 15. századtól a Jagelló Egyetem nevet viseli. Hedvig a saját pénzén toborzott rangos tanári kart, családi ékszereinek egy részét, sőt, a hagyomány szerint arany országalmáját és jogarát is beolvasztatta, hogy pénzt veressen belőlük. Két évvel későbbi végrendeletében pedig az összes megmaradt ékszerét az egyetemre hagyta. E Bécsben, majd Budán nevelkedett magyar királylány egyébként is szívén viselte az oktatás ügyét. Férje, Jagelló László eredetileg litván fejedelem volt. Lelki pártfogóként Hedvig nagyon fontosnak tartotta a születőfélben lévő litván egyház támogatását. 1397 folyamán Prágában kollégiumot alapított litván papnövendékek képzésére, és az erőszakkal történő keresztelések helyett több alkalommal is szorgalmazta a szelíd meggyőzés elvét. Hedvig egyik legvonzóbb jellemvonása kétségtelenül az volt, hogy másfél évtizedes uralkodása alatt megőrizte lelkét az anyagiasságtól, a harácsolástól. A korabeli beszámolók és legendák kimondottan nagylelkű, adakozó uralkodóként ábrázolják. Például ő vezette be azt a kegyes szokást, hogy az uralkodó neve napján az egyszerű népet beengedték a királyi vár belső udvarára, a király pedig az első emeleti korláthoz lépett, és apró pénzt szórt alá. 25 évesen, 1399. június 22-én Hedvig egy koraszülött kislánynak adott életet. A septében Erzsébet Bonifácia névre keresztelt csecsemő mindössze 3 hétig élt. A névválasztást az indokolta, hogy Hedvig és Jagelló László már évekkel korábban felkérték 9. Bonifác pápát keresztszülőnek. Hedvig gyermekágyi lázat kapott, és 5 nappal a kisded után, július 17-én meghalt. Mivel szentség hírében állt, közeli szentélyavatását a lengyelek biztosra vették. Ezért is különös, hogy a szentélyavatás végül 600 évig váratott magára. 1997. júniusában iktatta őt a szentek sorába Krakó volt érseke, II. János Pál pápa, méghozzá ott helyben, a Wawel székes egyházában. Hedvig jelenleg látható gyönyörűséges, fehér márványból faragott szarkofágját 1902-ben készítette egy Antoni Madejski nevű mester. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szent Hedvigről készülött összeállításunkat hallhatták, melyet Zsíje Gábor készített.